Hallgassuk meg nyitott szívvel Isten igéjét Márk evangéliumából, a 15. fejezet első 5 verséből. Kora reggel a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész tanáccsal határozatot hoztak, és Jézust megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt. Te mondod. A főpapok sok mindennel vádolták. Pilátus pedig ismét megkérdezte tőle. Semmit se felelsz? Látod, mennyi vádat hoznak fel ellened? Jézus azonban többé semmit sem válaszolt, s ezen Pilátus fölöttébb csodálkozott. Isten áldja meg az ige minden hallgatóját, befogadóját és megtartóját, és ajándékozza nekünk a Szentlélek világosságát, hogy megérthessük Isten hozzánk szóló személyes üzenetét. Imádkozzunk! Urunk Jézus, magasztalunk téged ebben a történetben, amit most felolvastunk, a te halálod előtti néhány óráról van szó. Köszönjük, Urunk, hogy minden vasárnap emlékezhetünk a te feltámadásodra is, hiszen te nem csak meghaltál értünk, de fel is támadtál. Urunk, köszönjük, hogy amiként te feltámadtál, úgy általad, a te igéd és lelked által mi is új életre támadhatunk fel, támadtunk fel sokan. Köszönjük azt az új életet, amiben járhatunk, köszönjük a változásokat, köszönjük azt, hogy ott állsz, és vezeted az életünket, hogy megóvsz minket sok olyan dologtól, amivel egyedül nem tudnánk szembenézni, és megajándékozol sok mindennel, amit pedig magunktól nem tudnánk elérni. Köszönjük, hogy ilyen életünk lehet veled, és köszönjük, hogy most újra vasárnapot ünnepelhetünk, itt lehetünk a te házadban, elmondhatjuk mindazt, amiért hálásak vagyunk neked, kitárhatjuk a szívünket akkor is, ha szomorúság van benne, fájdalom, aggodalom. Köszönjük, Urunk, hogy teljes közösségben lehetünk veled. Hálát adunk neked előre, hiszen szólni fogsz hozzánk. Köszönjük a te igédet, a te üzenetedet, amit elkészítettél. Nagyon kérünk, hogy áld meg az ige hirdetését, áld meg a figyelmünket, hogy semmi ne tudja elvonni, áld meg az ige bennünk való megmaradását, hogy gyümölcsöt teremjen bennünk. Kérünk, hogy ezt az egész napot, ne csak ezt az Isten tiszteletet, de az egész napot, hadd tudjuk a te közeledben tölteni. Amen. A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 43. fejezet 25. verséből. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. A 246. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Ó Szentlélek, kérünk tégedet! Isten igéjét az előbb felolvasott szakasznak egy részletéből olvasom, Márk evangéliuma 15. fejezetének 5. verséből. Jézus azonban többé semmit sem válaszolt. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Amikor elolvastam ezt az igét, és elkezdtem készülni, Isten egy képet hozott elém, egy filmből. Éjszaka van, a hold fénye az ablakon áttörve egy alvó emberre hull. Az ember légzése szapora. homlokát verejték lepi. Szemhéja alatt a szeme ide-oda jár. Rángatózik. Végül felkiált és felébred. A jelenet címe Rémálom. Sok filmben található ilyen jelenet, én sem tudom, hogy pontosan melyikre emlékeztem, de nagyon előttem volt ez a kép. Isten hozta ezt a képet. Azt olvassuk az igében, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ez azt jelenti, hogy Isten szerettei, azok, akiket ő a legjobban szeret, az ő hívei, akik bíznak benne, azoknak az álma általában nyugodt, békés. Hát minden okunk megvan erre, hiszen ismerjük a mi Urunkat, az ő hatalmát, irántunk való szeretetét, nincs mitől félnünk, nyugodtan aludhatunk, az álmunk lehet békés. De mégsem mindig ez történik. Még nekünk, hívő embereknek is vannak rémálmaink. Sőt, előfordulhat olyan is, hogy egy-egy rémálom valakit heteken, hónapokon keresztül kínoz. Ezek a rémálmok rendszerint olyasmiről szólnak, amivel éber állapotunkban nem tudunk, nem merünk, vagy nem akarunk szembenézni. Félelmeinkről és aggodalmainkról, amelyeket mélyen eltemettünk lelkünkbe. Ugye, ha egy fiatal álmodik rosszat, akkor hát sokszor olyan képeket álmodik vissza, amiket egy filmben látott. Egy olyan filmben, ami valóban ijesztő. Sok rémálom ilyen. De sok kapcsolódik az aktuális élethelyzetéhez, az iskolához. Azt álmodtam, hogy felelek. Ezért rémálom volt. És jött a tanár, és kinyitotta azt a nagy száját. És mi volt a kezében? Egy napló, és nem félt használni. Sok gyermek rémálma, ha egy kicsit viccesen is fogalmaztam, de kapcsolódik az iskolához. És nem csak a tanulmányokhoz, hanem a közösséghez, az osztálytársakhoz. Jaj, mi lesz velem? Én is értékes tagja vagyok ennek a közösségnek? Hozzám is szólnak, rám is figyelnek? Vagy én kimaradok mindenből? Van, akit ilyen rémálom igencsak meg tud gyötörni. Ha valaki kicsit idősebb és házasságban él, azt is kísértheti rémálom, aggodalom, hogy vajon jó-e a házassága, jó lesz-e a házassága, megmarad-e a házassága, hogy tud-e olyan férj lenni, amilyet Isten előír az igében, hogy tud-e olyan feleség lenni, amilyet Isten előír az igében. Ugye, olvassuk a példabeszédek könyvében, múltkor már idéztem, most egy kicsit szabadon mondom, jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal egy házban. Nem egy házban, hanem egy házban. Tudok ilyen feleség lenni? Lehet, hogy valakit kísért az aggodalom, kísért a rémálom, hogy én nem ilyen vagyok, a férjem sem ilyen, problémáink vannak, mi lesz a házasságunkkal. Másokat a gyereknevelésük kapcsán tapasztalt kudarcaik késztetnek rémálomra. Elrontottam a gyerekemet. Hát mit tettem? Erőszakos voltam, következetlen voltam, gyenge voltam, nem figyeltem rá oda kellőképpen. Amikor jött a kérdéseivel, akkor elküldtem, mert nekem dolgom volt. Mi lesz így vele? Úgy látom, hogy már nem is keresi a társaságomat. Már csak a többiek fontosak neki. Nagy rémálom ez egy szülő számára. Másokat a munkahelyük aggaszthat. Jaj, mi lesz a munkámmal? Lesz még? Vagy kirúgnak? Miből fizetem a részleteket, a rezsit, stb. Sokféle rémálom gyötörhet minket. Persze most úgy tűnik ebből a felsorolásból, hogy mihelyt elalszunk, azonnal rémképek ugranak be. Említettem, hogy ez a keresztény ember számára viszonylag ritkább, de vannak dolgok, amiktől valóban félünk, és amik valóban előjöhetnek rémálmainkban. Azért jutott eszembe ez az egész rémálmosdi, mert ebben a történetben olyasmivel találkozunk, ami legalábbis szerintem felülmúl minden rémálmot, ami már-már a pokolnak a borzalmaira emlékeztet. Ez a dolog pedig nem más, mint hogy Jézus hallgat. Amikor Jézus hallgat, az rettenetes dolog. Amikor két egymáshoz közel álló ember nem találja meg egymással a hangot, és hirtelen rájuk telepszik a némaság, az is nagyon rossz. De amikor Jézus nem szól valakihez, annál borzalmasabbat elképzelni sem lehet. Hát erről a hallgatásról fogunk ma délelőtt beszélni. Tudom, hogy talán nem ezért jöttek a testvérek, hogy Jézus hallgatásáról, erről a borzalomról halljanak. De minthogy ez a mi életünkben is jelen lehet, ezért beszélünk kell róla. Azért beszélünk róla, hogy ne legyen jelen az életünkben. Hogy nekünk ne Jézus hallgatásával, hanem szerető beszédével kelljen csak találkoznunk. Hát lássuk először magát a jelenséget. Jézus hallgat. Hogyan ír erről a Biblia? Jézus hallgatott Pilátus előtt. Feljött a nap, nagy péntek reggelén, a főpapok és a vének, valamint az egész tanács már meghozták a döntésüket. Itt van Jézus, meg kell halnia. Megkötözték a kezét, és katonai kísérettel átkísérték Pilátushoz, a római helytartóhoz, a legfőbb politikai vezetőhöz. Itt van, elhoztunk neked valakit, hagyj jóvá a döntésünket, és hajtsd végre rajta az ítéletet. Nem szabad élnie. És ekkor találkozik egymással életében először, és földi életében utoljára Jézus és Pilátus. Mi történik? Miről beszélgetnek? Mit mond Jézus? Jézus csupán két szót mond. Egy tő mondatot. Feltesz egy kérdést neki Pilátus, és ő válaszol, te mondod. Te mondod. És ettől a pillanattól fogva Jézus némasságba burkolózik. Nem szólal meg többé. Nem sok embernek adatott meg Jézus földi élete során, hogy kettesben maradjon Jézussal. Általában mindig egy tömeg vette őt körül. Soha nem tudott egyedül maradni, pláne kettesben. Senki nem találta meg őt. Pilátusnak megadatott ez a kiváltság. Mennyi minden történhetett volna? Pilátus bocsánatot nyerhetett volna annyi bűnére, az istentelen életére, a nagyra vágyására, az erőszakosságára, a lefizethetőségére, az igazságtalanságaira, mindez, amit nagy teherként cipelt a lelkében, ettől mind megszabadulhatott volna egyik pillanatról a másikra. Mi történhetett volna még? Megnyílhatott volna számára a menny kapuja. Jézus elmondhatta volna neki, hogy igen, mennyire szeret az Isten, és hogy nála mi vár, aki hozzátér, arra mi minden vár, milyen élet, itt a földön és a mennyben. Mi minden történhetett volna? És mi történt? Semmi. Jézus hallgatott. Ugorjunk az időben. Jézus sokszor ma is hallgat. És most gondoljunk a saját hétköznapjainkra. Kinyitjuk otthon a Bibliánkat, olvasunk belőle egy részt, teljesen mindegy, hogy a kalauz szerinti részt, vagy valamelyik másikat. Becsukjuk, mintha mi se történt volna. Elmegyünk vasárnap a templomba, meghallgatunk egy igehirdetést, aztán távozunk, mintha mi se történt volna. A szavak elmentek fölöttünk, talán egy kicsit érintették a fülünket, de aztán visszapattantak, mintha mi se történt volna. Beszélgetünk valakivel, aki beszámol arról, hogy mi mindent tett Jézus az életében, magyarul egy bizonyságtételt meghallgatunk, és a végén megint csak, mintha mi se történt volna. Ez engem nem érint meg. Hát vele lehet, hogy ilyesmi történt, de nem velem. Micsoda lehetőségek vannak számunkra is. Kettesben tölthetünk időt Jézussal, és mi történik sokszor? Marad az üresség. A nagy csalódás. Jézus hallgat. Hát ez maga a jelenség. Ez a szörnyű valóság, ami minden rémálomnál rosszabb. És innen tegyünk fel egy nagyon fontos kérdést. Miért hallgat Jézus? Hát ha erre a kérdésre nem találjuk meg a választ, akkor Jézus örökké hallgatni fog számunkra. De ha megtaláljuk, akkor van esélyünk arra, hogy változtassunk. Ugye Jézus mindig céllal tett valamit. Mindig volt valami célja. vagy legalábbis volt valami oka. Semmit nem tett véletlenül. És ha arról van szó, hogy Jézus szeretette beszélni, szerette megosztani az evangéliumot, az örömhírt, akkor erre csak igenlőleg válaszolhatunk. Bárhova ment Jézus, azonnal kereste az alkalmat, hogy beszéljen, hogy elmondja az embereknek az örömhírt. Hányszor olvassuk azt, hogy ránézett az emberekre, és olyannak látta őket, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora, elhagyatva, céltalanul, és ő mindig odament, és felvette velük a kapcsolatot. Elkezdte őket bíztatni azzal, hogy igen, Isten gondol rájuk, ezért jött el ő, ezért jött el, ezért akarja véghez vinni a megváltást. Jézus szeretett beszélni az örömhírről, itt mégis hallgat, ennek oka van. És nem találunk más okot, azt az egyetlen egyet, hogy ezek az emberek, a főpapok, a vének, a tanácstagjai és Pilátus mind büszke emberek voltak. Roppant büszke emberek. Ugye a főpapok és a vének büszkesége nyilvánvaló. Beültek a bírói székbe, és úgy érezték, hogy ítélkezhetnek Jézus fölött. Itt van ez a Jézus, hát ki ő? Hát valami alantas származású ember, valami ácsfia, aki mellesleg Isten káromló, hát miket mondott magáról azt, hogy ő az Isten fia, hát hogy állíthat ő magáról ilyesmit, na majd mi megbüntetjük. Mi vagyunk az Isten küldöttei, nem ő? Mi ítélkezhetünk fölötte? Ilyen büszkék voltak. Jézus a nagy tanácsban sem beszélt sokat. Ott is az történt, ami ebben a történetben, hogy egy idő után elhallgatott, és nem szólt többet. Nézzük Pilátust. Ő is büszke ember volt? Hát ő is. Csak az ő büszkesége nem annyira szembetűnő. Ugye Pilátus sokak számára szimpatikus ember. Hát őt azért legalább érdekelte az igazság. Hogyan történtek a dolgok? Mi történt pontosan? Mivel vádoljátok? És az is kiderül, hogy valamilyen szinten még áldozatot is hajlandó volt hozni azért, hogy az igazság érvényesüljön. Próbálta lebeszélni legalább a zsidókat arról, hogy Jézus megfeszítését követeljék tőle. Az ő büszkesége nem annyira szembetűnő, de azért ő is büszke volt. A végén ő is odaült a bírói székbe, és ő is úgy érezte, hogy ítélkezhet. Nem örült az ítéletnek, de úgy érezte, hogy joga van hozzá. Őt felhatalmazta a császár. Ő a császár helytartója, a legfőbb politikai, a legfőbb katonai, a legfőbb bírói vezető. Ítélkezhet Jézus fölött. És hozzá sem szólt Jézus ezért. Aki büszke, aki fent hordja a fejét, az orrát, ahhoz Jézus egy idő után nem szól. Mi büszkék vagyunk? Szerintem igen. Kezdjük azzal, hát ha van köztünk ilyen ember is, aki jár ugyan templomba, vagy talán most van itt először, de nem hisz igazán Jézusban. Ismeri a történeteket, a mondani valót, de nem hisz Jézusban. Nem tudja elfogadni, hogy ő az Isten, aki teremtette ezt a világot, akinek felelősséggel tartozunk, aki majd ítélni fog. Hát az ilyen ember büszkesége, akárcsak a főpapok büszkesége, nagyon szembetűnő. Az ilyen ember minden egyes alkalommal, amikor valamiért kinyitja a Bibliáját, vagy meghallgat egy igehirdetést, lelki értelemben beül a bírói székbe. Ítél arról, hogy ki ez a Jézus. Hát ő is csak egy nagy tanító volt, ugye? Egy sorban Buddhával, meg mit tudom én kivel. Ő is csak egy ember volt, nagyon jó ember volt, de csak egy ember volt. Én ezt megítélhetem, mert én fölötte állok. És ítél Jézus szavairól is, hogy mennyire megbízhatóak. Érvényes az, amit Jézus mondott. 2000 éve lehet, hogy azoknak az embereknek jelentett valamit. Lehet, hogy az ő életüket segítette, de annyi minden változott azóta. Hát ma Magyarország egészen más, mint Izrael volt valamikor. Teljesen más. A társadalom teljesen más, az életünk teljesen más. Hogy lehet azokat a dolgokat, amiket Jézus mondott, alkalmazni magunkra? Hát ezek elvesztették az aktualitásukat. A nem hívő ember nagyon büszke. Megítéli Jézust, és megítéli Jézus ige hirdetését is. De most elsősorban ne a nem hívő emberek büszkeségével foglalkozzunk, hanem a sajátunkkal. Az a helyzet, hogy mi is nagyon büszkék vagyunk. Állítólag nem vagyunk azok, mert hogy mi elismerjük Isten fennhatóságát, de valójában mi is büszkék vagyunk. Sőt, úgy tapasztalom, hogy a hívő ember sokszor még büszkébb, mint a nem hívő ember. Hát mi tölt el minket ilyen fensőbbrendűségi érzéssel? Hát nagyon sok minden eltölthet. Most három példát hadd mondjak. Például a Biblia ismeretünk. Vannak közöttünk olyanok, akik már gyermekkoruk óta ide járnak a gyülekezetbe. Akik gyermekkoruk óta olvassák a Bibliát napról napra. Hányszor olvasták már végig? 10-szer? 20-szor? Az erdélyi fejedelemről, Bethlen Gáborról azt mondják, hogy élete során 33-szor végigolvasta a Bibliát. Aki 33-szor végigolvassa a Bibliát, az ismeri. Szinte fejből tud idézni. Nem is egy-egy verset, hanem szinte mindent. A fél Biblia a fejében van. És milyen büszkék tudunk mi erre lenni. Milyen nagyon büszkék. Amikor a lelkész idéz valamit a szószékra, akkor talán valakinek beugrik az, hogy hát de szabadon idézett a tiszteletes úr. Hát én ezt azért egy kicsit jobban tudom. Megcserélte azt a két szót. Előfordulhat, nem? De milyen büszkék vagyunk magunkra ilyenkor. Egy héttel ezelőtt táborban voltam, egy ifi táborban. Egyik este valaki bizonyságot tett. Idézett egy igét, szó szerint megjegyzem. De hozzátette vesztére, hogy sajnos nem tudja, hol van megírva. És akkor jöttem én. Felvettem egy állarcot. A mindentudó, ugyanakkor végtelenül szerény ember állarcát, és így csendesen odaszóltam, és kisegítettem őt. Ott mindenki előtt. Bizonyságtétel közben. Hát azóta is ég az arcomon a bőre miatt. Hát ezzel én nem segítettem semmit, nem járultam hozzá a bizonyságtételhez. Utólag is elmondhattam volna neki, mert egyébként érdekelte, hogy hol van. De én büszke voltam, büszke a Biblia ismeretemre. Fennhordtam az orromat. Mire lehetünk még büszkék? Azokra a változásokra, amik az életünkben történtek. Ugye, ha valaki Jézus közelében él, ha tényleg ott él, nem csak látszólag él ott, hanem valóban, hát annak az élete azért változik. Ha nem is rakéta sebességgel, de változik. Méghozzá jó irányba. Amikor megismerjük Jézust, akkor elkezdjük őt szeretni. Ez az első dolog, ami változik az életünkben, hogy elkezdjük szeretni az Istent. Amikor meghallunk egy káromkodást Isten nevével, akkor már úgy felfigyelünk rá. Nem megyünk el mellette olyan érzéketlenül, mint korábban. Már bánt minket. Olyan, mintha édesanyánkat bántanák. Mert szeretjük Istent. Szeretnénk, ha jó dolgok hangoznának el róla. Szeretnénk, ha mások is közel kerülnének hozzá. Aztán elkezdjük szeretni a többi embert is. Persze addig is szerettük némelyiküket, valamennyire, de amikor olvassuk Jézusnak a kijelentését, hogy még az ellenségünket is szeressük, és akik közel állnak hozzánk, azokat meg még sokkal jobban szeressük, akkor ez elkezd megvalósulni az életünkben. Ha valaki mond nekünk valamit, akkor nem legyintünk rá egyet, ja, jó van, mondja csak, hanem érzékenyek vagyunk rá. Ő most kezdeményezett valamit, meg akarja osztani velünk az életét, legalábbis annak egy-egy szeletét. Odafigyelek rá, mert szeretem. Elkezd változni így az életünk. Hangsúlyossá válik a szeretet. Elkezd gyógyulni a múlt. Mindaz, amit magunkkal hoztunk, rosszat. Ami feszültséggel töltött el minket. Aminek a következményeit még a házasságunkba is belevittük. Elkezd gyógyulni. Elkezdenek gyógyulni a kapcsolataink. Az utálatos emberekkel már nem vagyunk annyira utálatosak. Keressük a békülést. Sok minden rendbe jön. És amikor látjuk az életünkön ezeket a változásokat, akkor sokszor így csinálunk egy ilyet, döngetjük a mellünket, megcsináltam. Ugye, mint az amerikai filmeken, meg tudod csinálni? Hát igen, meg tudom, megcsináltam. Jó fej vagyok, jó keresztény. Pedig miért változott az életünk? Azért, mert Isten ezt ajándékba adta nekünk. Az ő közelében vagyunk, és ő elkezdett minket formálni. Sokszor még a környezetünket is elkezdte formálni, de mi büszkék vagyunk. Ahelyett, hogy Istennek adnánk hálát, felemeljük a fejünket. Még egy példát hadd említsek. Büszkék lehetünk a szolgálatainkra is. Hálát adok Istennek azért, mert nagyon sok ember van a gyülekezetünkben, aki akár állandó, akár időszakos szolgálatot, de vállal valamit. Ez így van rendjén. Ugye ez kiderül a Bibliából, hogy minden hívő embernek van valamihez képessége, adottsága, ajándéka, amivel használhat a többieknek. Ahogy egy család tagjai elosztják maguk közt a feladatokat, hogy valaki mosogat, valaki meg megfőzi a vacsorát, lehetőleg mindenki azt, amihez ért, és nem fordítva. Ugyanígy a gyülekezetben is, ha valaki ért valamihez, azzal segítheti a többieket. Sokszor ez egy szolgálat formájában ölt alakot. Ez nagyon jó, legyünk érte hálásak. Ugyanakkor vegyük tudomásul, hogy a szolgálat, különösen ha áldás kíséri, könnyen büszkévé teszi az embert. És ez vonatkozik mind a látványos szolgálatokra, mint például a tanításra, ifi vezetésre, csoportvezetésre, mert ezeket a szolgálatokat sokszor nyilvánosan, sokszor azonnal dicséret követi. De vonatkozik ez a kevésbé látványos szolgálatokra is. Ha valaki takarít, kertet gondoz, sokszor senki nem tud róla. Mi látjuk. De a nagy gyülekezet sokszor semmit nem tud róla. Azt hihetnénk, hogy akkor az ilyen ember biztos nem lesz büszke. Hát dehogy nem. Dehogy nem. Hát mit olvasunk a hegyi beszédben? Azt mondja Jézus, hogy ti jó cselekedeteiteket ne úgy végezzétek, hogy az emberek lássák, hanem úgy, hogy az Isten lássa. Hát ha valaki tudja, hogy senki nem tud az ő jó tetteiről, csak az Isten, akkor ő az Isten előtt táplálja a büszkeségét. Látod, Uram, én nem mondtam el senkinek, és mennyi jót tettem. Büszkék lehetünk erre is. Biblia ismeret, életváltozás, szolgálat, sok-sok egyéb, ami jelen van az életünkben, tudásunk, stb. Erre büszkék lehetünk. Erről szólnak a hétköznapjaink, az a helyzet. És amikor eljövünk a templomba, vagy kinyitjuk a Bibliánkat, akkor is ugyanezek az emberek vagyunk, ugyanezek a büszke emberek. Hát csodálkozunk azon, hogy sokszor nem halljuk Jézus hangját. Hát nem is érezzük, hogy szükségünk van Jézusra. Nem érezzük, hogy rászorulunk. Hát ha csak leülünk, nagy büszkén várjuk, hogy na mondd meg Jézus te is a magadét, akkor nem fogjuk meghallani az ő hangját. A büszke embernek Jézus szól egyszer, kétszer, aztán elhallgat. Végezetül a legfontosabbról beszéljünk. Tehetünk-e valamit, és ha igen, akkor mit, hogy Jézus újra szóljon hozzánk, vagy ha eddig még nem szólt, akkor életünkben először szóljon hozzánk. A válasz igenlő. Igen, tehetünk érte. Ha Jézus hallgatásának az volt az oka, hogy büszkék vagyunk, akkor fel kell adnunk a büszkeségünket. Hát, bírósági tárgyalás alá vonhatnánk a főpapokat, a véneket, Pilátust, hogy vajon ők feladták-e később a büszkeségüket, de ennek nem sok értelme lenne. Egyrészt nem tudjuk, nincs róla kijelentésünk, másrészt azért ne ezzel időzzünk el, hogy velük mi történt a későbbiekben. Ne rájuk mutogassunk újra. Foglalkozzunk magunkkal. Mi is feladhatjuk a büszkeségünket. Van egy nagyon kedves történet a Bibliában, egy gyerekről, akit úgy hívtak Sámuel. Izrael későbbi és szerintem legnagyobb bírájáról. Ez a gyermek Isten ajándéka volt. Nem született ugyanis az anyjának korábban gyermeke, nagyon sokáig meddő volt, és amikor imádkozott, akkor Isten adott neki egy gyermeket, Sámuelt. És az lett a sorsa ennek a Sámuelnek, hogy a templomban nevelkedett fel, a főpap Éli nevelése alatt, és később egész életét Istennek szentelte. Na most ennek a Sámuelnek a gyerekkorában történt egy érdekes dolog. Lefeküdt aludni, és egyszer csak hallotta a nevét. Sámuel, Sámuel! És hát ki szokott hozzá éjjel szólni, ha valaki szól, hát biztos Éli elszaladt. Itt vagyok, hívtál. Éli kicsit megdörzseli a szemét, hát dehogy hívtalak, én is aludtam, menj vissza. Megismétlődik a jelenet még kétszer, aztán kiderül, hogy Isten szólítgatta. És ezt meg is mondta neki Éli, Isten szólít téged. És amikor legközelebb hallotta a nevét, akkor már nem felkerekedett, nem Élihez szaladt, hanem azt mondta, szólj, mert hallja a te szolgád. Olyan nagy dolog, hogy nem azt mondta, hogy hát itt vagyok, mondjad. Itt vagyok a templomban, itt éltem, egész kisgyerekkorom óta. Tudom az egész Ószövetséget, Mózes könyveit, tudom a bírák történetét, mindent tudok. Na mondjad, Uram, hát ha még te is tudsz valami újdonságot mondani. Nem, azt mondta, hogy te vagy az Úr, tiéd a hatalom, te teremtettél mindent. Azért élek, mert te akartad, hogy éljek. Te vagy az Úr, nincs bennem büszkeség, szólj hozzám. Kinyitom a fülemet, a szívemet, a lelkemet, minden megfeszül, hogy segítsen a hallásban, mondjad, szólj hozzám, hallja a te szolgád. Sámuel levetette a büszkeségét, és azt üzeni nekünk Isten, hogy ugyanezt mi is megtehetjük. Talán ugyanezekkel a szavakkal, talán más szavakkal, talán szavak nélkül, csak imádságban, érzések formájában, valahogyan. Mielőtt kinyitjuk a Bibliánkat, mielőtt belépünk a templomajtón, hadd javasoljam mindenkinek, alázza meg magát az Isten előtt. Boruljon le lélekben. Uram, te tudod, hogy én mennyit tartok magamról. Mennyire nagyra tartom magam. Persze nem mindig. Van, amikor pont az ellenkezője, depresszióban sem értéktelen vagyok, de az esetek többségében azt hiszem, hogy én vagyok itt a totum factum. Uram, segíts, hogy ne így gondolkodjam magamról. Segíts, hogy belássam, hogy én a te gyermeked vagyok. Teremtményed, gyermeked, aki most jövök hozzád, mint egy gyermek a szüleihez. Azért, hogy kapjon egy ölelést, hogy kapjon valamit enni, inni, hogy együtt legyenek. Uram, add, hogy én is ilyen szívvel jöjjek hozzád, ezzel az alázattal. Az alázat nem szomorúságot jelent, nem alázatoskodást, nem valami képmutató önsanyargatást. Az igazi alázat az örömteli. Tudom, hogy hol a helyem. Tudom, hogy hol a helyem Istenhez képest. Oda jöhetek hozzá, mint az ő gyermeke. És ha így jövök hozzá, büszkeség nélkül, akkor ő ki fogja magát jelenteni nekem. Jézus sokszor felhívta a figyelmünket arra, hogyha valamit az ő nevében és az ő akaratával megegyező módon kérünk, akkor ő azt teljesíteni fogja. Ha most valaki kér magának egy piros Ferrarit, akkor nem biztos, hogy Isten azt meghallgatja. De ha valaki azt kéri, hogy vegye el tőle Jézus a büszkeségét alkalomról alkalomra, akkor ő ezt meg fogja tenni. És olyan jó, hogy erre tényleg számíthatunk. Aki az életét áldozta értünk a kereszten, aki mindent odaadott értünk, az meg fogja hallgatni ezt az imádságunkat is. Lehet, hogy életünk folyamán lesznek még rémálmaink, de az a rémálom, hogy kettesben vagyunk Jézussal, és ő nem szól hozzánk egy szót sem, ez el fog kerülni minket. Adja meg nekünk Isten, hogy levethessük büszkeségünket, és minden nap élő kapcsolatban lehessünk Jézussal. Amen. Válaszoljunk az igére, Sámuelnek az énekét énekeljük el, az 512. dicséretünk első verszakát, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó, hogy napról napra, hétről hétre bátorítasz minket a te igéddel. Köszönjük, hogy vezetsz a mi utunkon, és arra is felhívod a figyelmünket, ha valami akadályoz a te követésedben. Köszönjük, hogy most felhívtad a figyelmünket a büszkeségre, amely annyira elszomorít téged, és annyira felháborít téged, hogy nem szólsz hozzánk. Urunk, bocsáss meg nekünk a mi lelki vakságunkért, hogy noha mi csak teremtmények vagyunk, porszemek a többi teremtmény között, mégis olyan magasan hordjuk az orrunkat, akkora az egónk, mintha mi lennénk a te helyedben. Urunk, bocsáss meg nekünk, és bocsáss meg, hogy nem tudunk rád odafigyelni, nem is akarunk, és amikor rászánjuk magunkat, akkor sem tudunk igazán. Egész lényünket önmagunk tölti el. Bocsánatodért esedezünk. Kérünk téged, hogy a te áldozatodért, amellyel megváltottál minket, amiért új életet ajándékoztál nekünk, hallgass meg kérésünket, és vedd el büszkeségünket. Kérünk téged napról napra, óráról órára, segíts, hogy meglássuk ezt a büszkeséget, segíts, hogy szembeszálljunk vele, és a te erőddel legyőzhessük. Köszönjük, Urunk, hogy amikor ez az akadály már nincs, akkor hallhatjuk a te szavadat, akkor már találkozhatunk veled, akkor épülhet a kapcsolatunk. Köszönjük, hogy ilyen életet szántál nekünk, ilyen áldásokkal teli életet. Nagyon kérünk, hogy részeltess minket ebben. Hadd lehessünk mindig veled, hadd láthassunk majd később színről színre, de hadd követhessünk már most is úgy, mint akik hitben mindig téged látnak. Amen. Most egy percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.